Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 24. Zsoltárunk első versét énekeljük. 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 272. számú dicséretünk első négy versét énekelve. 272. számú dicséretünk első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 11. részéből, annak az első 6 versét. Volt pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel és a hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét, és Lázárt. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor 2 napig maradt azon a helyen, ahol volt. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Jöv el, Szentlélek Isten, és töltsd be szíveinket egészen, töltsd be hálaadással mindazokért, amiket mennyei atyánk szerető kezéből kaptunk és elvehettünk a mögöttünk lévő 7 napjain. Erőt, reményt, áldást, meg annyi jót. Add a bűnbánat lelkét is, hiszen vétkeink, mulasztásaink, ha igazán befelé fordulunk, kellő csendben a benső emberünk felé vádolnak bennünket. Bűnbocsátó Krisztusunk, téged kérünk, akinek egyedül van joga és hatalma bűnöket megbocsátani, hogy bocsásd meg ifjúságunk vétkeit, éppen úgy, mint felnőtt korunk bűneit, és adj szabadulást és szabadságot azokból, Golgotai áldozatodért. Jöv el, Szentlélek Isten, és legyél lelki vezetőnk, miközben figyelünk az ígére, Jézus szavára, vezess ige értésre, és add nekünk az engedelmesség lelkét, a meghallott ige mellé. Gyógyítsd a testi-lelki erőtleneket és betegeket. Vigasztald a gyászolókat. Támogasd a mindenféle nyomorúságba esetteket. Jöjj, Szentlélek és Jézusért, cselekedj velünk és bennünk diadalmasan. Amen. Az ige meghallására készülve a már eddig is énekelt énekünknek, a 272. számú dicséretnek énekeljük az 5. versét, mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt is innék. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom az Új Szövetségből, a már előbb is olvasott ige szakaszból, a János evangélium a 11. részéből, annak a 3. versét újólag. Küldének azért a testvérek ő hozzá, tudnélik Jézushoz, ezt mondva, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Foglaljunk helyet. Ha kimondom ezt a szót, hogy beteg, vagy ha ezt a szót, hogy betegség, mennyi minden eszünkbe jut. Bevillan valami a család életéből, eszünkbe jutnak gyermekeink, vagy gyermekünk, azoknak azon órái, életük, ama szakaszai, amikor betegek voltak. Ha kimondom a szót, hogy betegség, eszünkbe jutnak személyes életünknek is, kisebb, nagyobb, néha talán egészen végzetesnek látszó, tűnő betegségei. Ha azt mondom betegség, akkor elénk villannak a híradó képei, amikor valahol valami nagy emberi katasztrófa, valami nagy emberi nyomorúság iszonyatos nyomokat hagyott maga után emberek életébe. És ha kimondom ezt a szót, akkor meg annyi kérdés is megfogalmazódik bennünk. Miért? Mi okból? Miért van betegség? Egyáltalán miért? Miért szenved az emberiség? Miért szenvednek az emberek betegségek okán? És talán eszünkbe jut az is, hogy milyen jó lenne, ha a tudomány bizonyos területeken, az orvoslásban gyorsabban haladna. Milyen jó lenne, hogyha az érrendszeri betegségek, vagy a daganatos betegségek nem végeznének olyan iszonyatos pusztítást az emberek között. Aztán, ha kimondom ezt a szót, talán eszünkbe jutnak csodálatos gyógyulások. Akár olyanok, amelyek velünk történtek. Talán olyanok, amelyekről mi magunk tudunk, családunk, szeretteink körében. És ha kimondom ezt a szót, hogy betegség, akkor óhatatlanul eszünkbe fog jutni majd a végső állomás is, amikor a betegségek utolsó állomásaként elkövetkezik a halál. Olyan téma ez, amelyhez tulajdonképpen mindnyájunk élete kapcsolódik, mert mindenki volt már beteg. Hordozott könnyű vagy súlyos terhet, vagy éppen most beteg. Úgy lépett be ebbe a templomba, hogy tudja magáról. Talán azt nem tudja, hogy mennyire. Talán azt sem tudja, hogy mi lesz belőle. De mégis úgy érkezett ebbe a templomba, hogy tudja, beteg. Amikor meghalljuk egy-egy betegség hírét személyesen az orvos szájából, akkor azt gondolom, a legtöbben félni kezdünk, összeszorul a szívünk, megindulnak a gondolataink. Mit is tudunk mi erről? Mit hallottunk már? Aztán van, aki imádkozni kezd ilyenkor, van, aki vádolni kezdi az eget. És mindenkinek volt betege is. Valaki, akit nagyon szeretett. És amikor megtudta, hogy nagy a baj, azzal, akit szeret, lélekben térdre esett. És valami olyasmit kezdett el csinálni, amit addig talán soha. Ostromolni az eget a szerettéért. Hányan nincsenek itt ezen a vasárnapon, ebből a gyülekezetből, mert betegek. Van a mi közösségünknek egy szép szolgálata, amit az ifjúság végez döntően, hogy beteglátogató csoportokat szerveztek. Így, ha megtudjuk valakiről, hogy beteg, azt igyekszünk meglátogatni. Ha úgy érzi az illető, hogy többre van szüksége, akkor üzen a lelkésznek, vagy úrvacsorát kér. Milyen jó, hogy van egy ilyen szolgálata a közösségnek. Kell, hogy legyen ilyen szolgálata. Most felolvasott ígénk nagyon jól ismert igeszakasz. Egy olyan házhoz visz most bennünket Isten ígéje, ahol beteg van. Boldogságba, harmóniába, békességbe, szeretetben élt a három testvér, és egyszer csak bekövetkezett az, ami soha nem várt, váratlanul jön. Hármójuk közül az egyik beteg lett. Súlyos beteg. Kedves testvérek, jöjjetek és nézzünk most be ebbe a házba. És nézzük meg azt, hogy hogyan viselkednek a ház lakói. Aztán figyeljünk arra is, hogy Jézus mit mond, és mit tesz. Hát, ha megadja nekünk Isten szent lelke, amiért könyöröghetünk, hogy tanuljunk, mit tegyünk bajban, betegségben, amikor hozzánk köszön be, vagy mi vagyunk éppen benne. Mit tesz a két nőtestvér, amikor nyilvánvalóvá lesz a fiú testvérnek, Lázárnak a betegsége? Mit tesznek ebben a bajban? Egyúttal az is kiderül, hogy mi mindent nem tesznek, amit talán mi megszoktunk tenni. És hogy mit tesznek, amit talán mi soha nem teszünk meg. Üzennek Jézusnak. Ez az első dolog. Uram, akit te szeretsz, beteg. Üzennek Jézusnak. Egy imát mondanak el. Először imádkoznak. És Jézushoz fordulnak. Uram, akit te szeretsz, beteg. Ebből rögtön kiderül azt, testvérek, hogy attól még, hogy valakit szeret Jézus, lehet beteg. Néha a keresztény ember, a hívő ember megdöbben ezen, hogy ezt én velem csinálja az Isten. Ezt a nyomorúságot én nekem és én rám adja az Isten, de én szeretem, én hívő ember vagyok, én az ő gyermeke vagyok. Hogy van ez? Nincs kivétel. Nincs egy kicsit másként való megítélés. Uram, akit te szeretsz, beteg. Ha beteg vagy, az nem azt jelenti, hogy az Isten nem szeret. Az nem azt jelenti, hogy elfelejtkezett rólad. Az nem azt jelenti, hogy nem vagy fontos neki. Az nem azt jelenti, hogy nem gondol és törődik veled. Az nem azt jelenti. A mi földi életünk sokféle nyomorúsága soha nem azt jelenti, hogy elhagyott az Isten. És semmiképpen sem azt jelenti, hogy talán soha nem is szeretett. Talán soha nem is voltam fontos neki. Nem azt jelenti. Ne engedjünk ennek a kísértésnek, életünk bajaiban, betegségeiben, hogy nagyra nőjön bennünk ez a téves gondolat, hogy mert beteg vagyok, ez azt jelenti, Isten nem szeret. Uram, akit te szeretsz, az beteg. Nézzétek ezt az imádságos mondatot, ezt a híradást Jézus számára, ebben nincs perlekedés, nincs számonkérése Jézusnak. Nincs vád benne, Hogy létezik, Uram, hogy akit te szeretsz, az beteg? Jézus minden szót, amit üzennek a testvérek, elfogad, semmit nem javít ki. Semmit nem módosít. Nem mondja azt, hogy tudjátok, ti nem tudtátok igazán, hogy ennek a Lázárnak vannak titkos bűnei. De én tudtam. És most jön a büntetés. Sokszor így gondolkozunk, ha valakink beteg lesz. Valami lehet e mögött. Mi nem tudunk róla, de az Isten bünteti, valami csak van e mögött. Jézus nem javítja ki a mondatot. Uram, akit te szeretsz, beteg. Tanuljuk meg azt ettől a két testvértől, hogy először Jézushoz forduljak. Mindent megelőzően, ha a magam nyomorúságáról van szó, éppen úgy, mintha valakiről a szeretteim közül először forduljak Jézushoz. Bizalommal. Uram, akit te szeretsz, beteg. Mindig Jézusnak mondd el először. Szállj rá időt. Mielőtt bármilyen mozdulatot tennél, amely jogosan elvárható egy betegség kapcsán egy értelmes embertől, minden emberi értelmet meghaladó módon először vidd Jézus elé. Uram, akit te szeretsz, beteg. Milyen érdekes, hogy nem fordítva hangzik ez a megállapítás. Aki szeret téged, Uram, az beteg. Bennünk ott van ennek a keserűsége sokszor, hogy én, aki szeretlek téged, Uram, én vagyok beteg. Milyen jó, hogy nem ez a mondat hangzik el. Van egy fontossági sorrend ugyanis. Az, hogy Jézus szeressen, az mindennél fontosabb. Hogyha az igaz, hogy Jézus szeret engem, és én e fölött teljesen meg vagyok győződve, tudom, hogy így van. Betegségben is tudom, hogy így van. Nyomorúságomban és bajomban is tudom, hogy így van. Ez a mondat azért nincs fordítva. A fordított mondatban ott lenne a vád. Ímé, aki szeret téged, Uram, ezt a disznóságot beteg kell, hogy legyen. Hogy van ez? Uram, akit te szeretsz, az beteg. Azért mondja ezt így Márta és Mária, mert tudták, hogy Jézus szereti Lázárt. Ahogy később majd olvassuk itt is a történetben, hogy Jézusról ki is mondja az evangéliumi elbeszélés, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt. És ezek hárman ezt tudták, hogy Jézus szereti őket. Milyen jó, ha valaki így imádkozhat a családja betegségbe esett tagjáért. Uram, akit te szeretsz, én tudom, hogy szereted, az beteg. Ezután Jézust így hívd, ha beteged van. Uram, akit te szeretsz, az beteg. A miértek csak addig gyötörnek, amíg nem tudunk erre a szeretetre hivatkozni. Ha valaki teljes bizonyossággal tudja, hogy Uram, tudom, hogy te szeretsz engem, annak a szívében nem fogalmazódnak, s ha megfogalmazódtak, elcsendesednek a mélyértek. Ha tudom, hogy szeret az Úr, akkor előbb békél a szívem. Előbb lesz bennem megnyugodva az idegrendszerem, és elhagynak a félelmek. Ha tudod, hogy szeret az Úr, akkor békesség támad a szívedbe, betegség kapcsán is. Igazán addig gyötrődik az ember, és akkor gyötrődik igazán, gyógyíthatatlanul gyötrődik, amíg nincs bizonyossága afelől, hogy őt szereti Jézus. Milyen csodálatos ez a mondat, mennyi erő van benne. De nem csak erő van ebben a mondatban, testvérek, hanem nyugalom. Márta és Mária nem szaladnak, nem kapkodnak. Mi tudjuk az evangélium olvasása során a folytatásban, hogy Lázár rövidesen meghal, annyira beteg. És mégis ez a két testvér látva Lázár súlyos, nyomorúságos életét teljes nyugalommal csak ennyit mondanak. Uram, akit te szeretsz, beteg. Ebből az imádságos bizonyságtételből kiderül, hogy Jézus és a testvérek régóta ismerik egymást. Nem a bajban ismerték meg. Nem a bajban hangzik az első imádságos beszélgetés köztük. Nem a betegségben hangzik az első imádságos beszélgetés, ahogy oly sok ember életébe először akkor hangzik igazán mély, szíve mélyéig jövő, mélyéből jövő imádság Isten felé. Különben nem imádkozik, különben esze ágába sincs Isten előtt lenni. Amikor baj van, nagy baj van, és a lehetőségek végére ért az ember, különben eszébe nem jutna egy imádságot az Isten felé elsóhajtani. Itt kiderül, hogy ezek a testvérek és Jézus jól ismerik egymást. Abból az időből, amikor még nem volt baj, amikor még Lázár nem volt beteg, amikor még a halál közelsége nem kopogtatott. Ezért az imádságban, a kérésben ott van ez a teljes békesség. Uram, akit te szeretsz, az beteg. Ha megfigyeljük, nem is hívják Jézust. Nem is mondják azt, hogy gyere, siess, igyekezz, nagy a baj, cselekedj gyorsan, nem is hívják, csak elmondják. Aztán egészen Jézusra bízzák, akiről följegyzi az evangélium, hogy még két napig nem mozdul. Egészen rábízzák Jézusra a testvérüket. Ott van ebbe az, hogy Uram, tudjuk, hogy jót akarsz, és bármi lesz, jó lesz. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem akarnak Jézusnak tempót diktálni. Nem adnak neki cselekvési programot. Csak elmondják teljes bizalommal ezt az imádságot. Elcsöndesedtem magam is e fölött, a magam élete számtalan testi nyomorúsága kapcsán is. Hogy is szoktam én ezt csinálni? Ha imádkozom, bajban, elő szoktam írni. Elő szoktam írni. Mit kéne? Olyan megrendítő, az a bizalom, ahogy ezek a testvérek csak ennyit mondanak Jézusnak. Uram, akit te szeretsz, beteg. Az lesz a jó, ahogy te akarod, Uram. Jézus egyszer azt mondta, jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Jól tudja. Egy más helyen az, hogy mielőtt megfogalmaznátok a szót, Isten már tudja. Drága testvérek, merjünk jobban bízni Jézusban. Merjünk jobban bízni Jézusban, sokkal jobban. Szeret bennünket. Szeret betegen is. Szereti a betegeinket is. Merjünk úgy viselkedni, ha betegágy mellé kényszerülünk, mint ez a két testvér, hogy bíztak, hittek Jézusban. Nagyon érdekes az is, hogy hogyan látja Jézus mindezt. Hogyan látja Jézus a benne hívő ember betegségét. Meg hogy látja ezt a hívő családot, amikor beteg van a családba. Egy nagyon különös mondatot mond Jézus. Azt mondja, ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére való. Még ilyet, egy betegség Isten dicsőségére való. Hogy van ez? Kedves testvérek, nem kevesebbet jelent ez, mint az, hogy a betegség áldásul is lehet. A betegnek is, meg a körülötte élőknek is. Szabad így is tekinteni a betegségre. Volt nekem egy nagyon komoly lelki gondozom, aki mikor nagy nyomorúságba esett az életem, levert az Isten a lábamról, akkor megkérdezte, elég ideje csendbe vagy-e már, hogy értsd, hogy miért van ez éppen így. A betegség jó alkalom, testvérek, arra, hogy az ember csendbe legyen. Isten előtt. És végig gondoljon mindent. Isten előtt. Én a magam életéből tudom, hogy van úgy, hogy az Istennek magának kell leverni az embert a lábáról. Hogy végre csendben legyen vele. De azt egészen bizonyosan mondom, hogy minden emberi nyomorúság arra van elsőrenden, hogy csendbe legyek. Amit ebben a zajos világunkban hozzászokva annak beteg ritmusához, nem is szeretünk. Csendben. Testvérek, amikor az ember ilyen betegen csendben van, az áldásul lehet neki. Csodálatos dolgok történhetnek az emberrel, ha a betegségében csendben az Istennel van. Nem vádaskodik, nem miérteket sorol, hanem csendben van, és várja, hogy az Isten könyörüljön abban a csendben rajta. És elmondhassa, amit az örökké zajban lévő fülünk nem hall meg. Az örökké másfelé járó gondolataink közé nem fér be. És a betegség áldás lehet másoknak is, akik körülöttem vannak, akik látják, hogy hogyan hordozom. Akik látják, hogy hogyan viselem. Meg úgy is, testvérek, hogy akik látják a másik szenvedését, azokat alázatra indítja. Nézzétek meg, leszámítva szélsőséges, beteges dolgokat, hogy amikor valaki belép egy kórházba, felmegy egy szerette osztályára, és odaáll az ágya mellé, milyen mássá lesz. Eszébe jut, hogy én is feküdhetnék ott. Akkor jut eszébe, hogy egészséges vagyok. Hogy tudok dolgozni, gondolkozni, járni, tenni, szólni, amiért máskor úgy lázadozok, hogy mennyi dolgom van, lehet úgy, hogy nincs. Sokféle alázatra vezeti az embert valakinek a beteg ágya. Testvérek, áldássá lehetünk betegen is, a környezetünknek. Ismertem én olyat is, aki átokká lett. Mert maga körül csak pusztított, még betegen is, elviselhetetlen volt. De áldássá is lehetek a környezetemnek is. Aztán, ha beteged van, tanít az Isten gyöngétségre. Tanít figyelemre. Tanít érzékeny lelkűségre. Tanít a másikat megbecsülni, akit talán soha nem becsültél. Rengeteg áldás származhat a betegségből. De, és ezzel fejezem be, testvérek, minden betegség valamiképpen figyelmeztetés is, arra nézve, hogy lejár az időm egyszer itt. Erre fiatalon az ember nem gondol. Ritkábban is beteg fiatalon. De mindenképpen figyelmeztet arra is, hogy egyszer lejár az időm itt. És akkor mi lesz velem? Különös dolgot mondott Jézus Lázár kapcsán, amikor ezt mondta, ez a betegség nem halálos. Pedig Lázár meghalt. Akkor hogy van ez? Úgy, hogy aki Isten gyermeke, az, ha meghal is, él. Az örök halál Lázáron nem fog. A kárhozatos halál Lázáron nem fog. Mert Lázár egészen Jézusé. Ilyen különösen látja Jézus a betegséget. Adja Isten, hogy mi is másként lássuk ezután. A magunkét is, meg a szeretteinkét is. Ilyen jézusi módon imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy áldott orvos vagy. Testnek, léleknek, emberi életeknek gyógyítója. Köszönjük, hogy áldásoddal szerte jársz. Köszönjük, hogy meglátogatsz kórházi ágyon és otthon betegen. Köszönjük, amikor azzal a bizalommal fordulhatunk feléd, hogy Uram, akit te szeretsz, az beteg. És rád bízhatjuk a mi betegeinket egészen. Mert tudjuk, hogy a végső szó mindenek felett soha nem a betegségé és nem a halálé, hanem az élő Úré, a tiéd. Szeretnénk másként betegek lenni, és másként beteg körül lenni. Add ezt meg nekünk, Urunk, mostani igei tanításod alapján. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit, amikor ezt mondta, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Bármadas Református Gimnázium 8. A osztályát, annak tanulóit és a velük érkezetteket, Diószegi Csaba tanárúrral, osztályfőnökkel az élükön. Rövidesen majd tőlük hallunk némi szolgálatot, éneket, verset, és a tanár úr rövid beszámolóját. Fogadjuk őket nagy szeretettel. Reformátusok lapjára és az iraterjesztés szolgálatára felhívom a figyelmeteket, különösen is azt jelzem, testvérek, hogy karácsonyra már ilyenkor elkezdődik a készülődés, értelmes ajándékokat lehet vásárolni, a református sajtókiadványait, egyéb szép léleképítő könyveket, regényeket, verseket, elbeszéléseket, bizonyságtételeket, predikációs köteteket. Aki értékes ajándékot szeretne adni szeretteinek, a sok értéktelenség közepette, amivel elárasztanak bennünket, annak felhívom a figyelmét az iratterjesztésünkre, ahol több száz kiadvány található. Érdemes körülnézni és gondolkozni, hogy kinek karácsonyra onnan mit vennénk. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonybiblia óra, este 6 órakor férfi óra, szerdán 7-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, csütörtökön este 6 órakor a kisifi, pénteken este 6-kor a nagyifi biblia órái. A Reán következő vasárnap Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünk jön, aki Pasarét lelkésze volt, most ment nyugdíjba. Nagy szeretettel hívom a gyülekezet tagjait, és hadd mondjam tovább, hogy bátorítsunk meg olyan embereket, akik egyébként nem nagyon járnak gyülekezetbe, hogy jöjjenek el, hozzátok el őket, mert nagy áldásul szolgált ez a lelkipásztor testvér 4 évtizeden keresztül, nem csupán egy gyülekezetnek Pasaréten, hanem egész Budapestnek, sőt az egész országnak. Éljünk azzal a nagy lehetőséggel, hogy hát ha az ő szavaink keresztül akar Isten közelebb hozni valakit a mi családunkból. Bátran szólítsunk meg, hívogassunk olyanokat, akik egyébként nem járnak, vagy csak nagyon ritkán esetleg elmaradtak. Szintén a Reán következő vasárnap este 6 órakor az ifjúsági zenekarunk második koncertjét hallgathatjuk meg. Erre is bátorítok és biztatok mindenkit. Néhány előzetes, november 22 és 26 között lesz az adventi esték sorozatunk itt a templomban. November 28-án este 6 órakor pedig Frany Tamás akadémikus, biológus, önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés Zsák utcái, analógiák a biológiai evolúció világából címmel tart az erzsébeti esték keretén belül itt a templomban előadást. Kedves testvérek, év vége felé tartva jelzem, hogy bizony nagyon sokan elmaradtak az egyházfenntartói járulékkal. Az egyházi törvényeink értelmébe a gyülekezet választói névjegyzékébe azok kerülnek be, akik befizetik az egyház fenntartói járulékot. Azok lesznek majd az egyház választó polgárai. És ennek a választó jognak időről időre komoly szerepe van, így jövőre is az lesz. 6 évente kell a presbiteri tisztségre megújító szavazásokat elrendelni. Azaz éppen jövőre lesz a presbiteri tisztség megújítása. Csak azok szavazhatnak, azok választhatnak, hogy kit szeretnének a jelöltek közül, és kit nem, akik ebbe a választói névjegyzékbe bekerülnek. Ide pedig azok kerülnek be, akik az egyházukat, a gyülekezetüket egyházfenntartói járulék befizetésével is támogatják. Ezért bátorítunk, biztatunk mindenkit. A Magyar Református Egyház törvénye azt írja elő, hogy minden önálló keresettel rendelkező református egyháztagtól a havi javadalma 1%-át kérjük havonta. A mi gyülekezetünk presbitériuma évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy minimálisan havi 1000 forint egyházadót kérünk a testvérektől. Nagyon sokan bekapcsolódtak ebbe, és segítenek bennünket ebbe, hiszen tudjátok, hogy a gyülekezetek teljesen önellátók és önfenntartók. Mi abból élünk, amit a híveink önként adnak, persejbe, egyházfenntartásra és céladományként. Néhányszor elmondtam már, havonta valamivel több mint 1 millió forintot kell kifizetnünk a legkülönbözőbb célokra. Mindenki gondolja végig, hogy mennyivel támogatom én ezt a gyülekezetet. Az, hogy itt szóljon az ige, kereszteljünk, eskessünk, elvégezzük a gyászszertartást, lelki gondozzunk, kórházat járjunk, hitoktassunk, beteget gondozzunk, nagyon sokfajta szolgálatot végezhetünk. Istennek legyen hála. Akik tehát elmaradtak, azokat arra kérjük, hogy pótolják az elmaradást, azoknak, akik pedig hűségesen segítik a gyülekezet életét, hálás szívvel köszönjük. Tehát most a záróének előtt akkor a gimnazista testvéreink szolgálata következik.
Reményik Sándor, szeretnék példát venni. Szeretnék példát venni tőle, aki virágot ültet a mezőre, és elrejti arcát a virág mögé. Szeretnék példát venni tőle, aki a viharban száll a hegytetőre, és elrejti arcát fergetek palást. Szeretnék példát venni tőle, aki a nevét írja minden fára kőre, de arcát nem látta még senki sem. Szeretnék példát venni tőle, akinek soha sincsen pihenője, s munkája mégis olyan zajtlan. Aki, mikor a csend susogni kezd, s hulló fenyőtobozvel síri neszt, e tompa síri neszt mögött is van. Akinek nem kell sok-sok bujaszín, hogy alkosson és teremtményein megmutassa végtelen hatalmát. Akinek a gyér havasi fű, az árva, s a kopár kemény bazalcilt is drága, s talán drágább, mint a forró trópusok. Szeretnék példát venni tőle.
Főtiszteletű Esperes úr, kedves gyülekezet! A Bármadas Református Gimnázium 8. A osztályát hallották. Eljött velünk kísérő tanárként Bölcsföldiné Türkemese, az osztály hittantanára. Én pedig az osztály osztályfőnöke vagyok. Azt szeretném elmondani, hogy miért is jöttünk, és milyen dolgot magunkról. Szép hagyománya van annak, hogy gyülekezetet látogatnak a református iskolák. Talán változott ennek a célja, mi szeretnénk információkat adni, szeretnénk mondani, hogy jelen vagyunk, és azt határoztuk el tavaly, hogy olyan gyülekezetbe szeretnénk mindig menni, látogatni minden évben, ahol valamelyikünk az osztályból otthon van. Esperes úr mondta, hogy jövő héten Cseri Kálmán tiszteletes úr jön ide, többen ott vagyunk otthon, tavaly ott voltunk. Isten kegyelméből én is ott konfirmálhattam 26 évvel ezelőtt, és az, hogy itt vagyok, az nagyban az ő szolgálatának valóban az eredménye. Erre előre nem tudtam készülni, de belekapaszkodtam a szavaiba Esperes úrnak. Az iskoláról annyit szeretnénk mondani, hogy gyakorlatilag 21. tanévét indíthatta az újraindulás óta idén a Bármadas. Működik most már általános iskola, 4 és 6 évfolyamos középiskola, és kollégiumunk is van. A következő tanévben is mind a 4, mind a 6 évfolyamos gimnáziumban indítunk osztályokat. Egy 6 évfolyamos osztályt indítunk, ez tagozatos osztály lesz, matematika, illetve kommunikáció tagozatos. A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok pedig angol nyelvi képzéssel, illetve német nyelvi képzéssel első nyelvként, valamint biológia tagozattal indulnak. Amikor azon gondolkoztam, hogy hogy mondjam el, nagyon röviden, hogy ne éljek vissza a gyülekezet türelmével, és készültem arra, hogy összefoglaljam, hogy hogyan dolgozunk a Bármadasban, közben ellátogattam a gyülekezet honlapjára, és beleolvastam az egyik igehirdetésbe, és Esperes úrnak az egy évvel ezelőtti igehirdetésében ezt olvastam, a hitről szólt. Ezt minden magyar embernek meg kellene tanítani. Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok. Azt gondolom, hogy ennél rövidebben nem lehet tömörebben összefoglalni. Azt szeretnénk, hogyha a mindennapjaink ilyenek lennének. Egyrészt a két pillérünk magyarok vagyunk, és ezt szeretnénk megélni, és emellett keresztjének vagyunk, ezt is szeretnénk nem csak tanítani, hanem szintén megélni. Ezeket szerettem volna elmondani az iskoláról, és hoztunk néhány tájékoztató füzetet is a következő évről, és hogyha valaki szeretne személyesen is találkozni, péntek délutánonként tartunk az iskolában bemutató, az épületet bemutató körüljárásokat. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy meghallgattak bennünket. Esperes úrnak köszönjük a lehetőséget. Az iskola jelmondatával szeretném befejezni. Laus viventi Deo, dicsőség az élő Istennek.
Köszönjük szépen.
Isten áldja meg a gimnáziumot és az ott folyó munkát. És hadd jelezzem, hogy most a teljes istentisztelet után a gyülekezeti nagytermünkben lesz majd, aki megmutatja, hogy hol a fenti emeleten megterítettük az asztalt, és várjuk a fiatalokat egy kis harapnivalóra és egy kis üdítőre. És vannak itt olyanok, akik a Bármodas gimnáziumban tanultak, érettségiztek, öregek is és fiatalok is. A fiatalokat különösen is biztatom, hogy jöjjenek, legyenek segítségül nékünk. Isten áldja meg a gimnáziumot még egyszer. Záró énekünk az eddig énekelt 272. számú dicséret utolsó, 6. verse, majd azt követően a magyar himnuszt énekeljük el.